happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjad, ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglalt helyet, és hiszem, hogy ma is Szent Szellemben és tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és szomjazik a lelkem, szívem az Úr jelenlétére, és ezért éhező, szomjazó szívvel dicsérem, áldom őt, és megyek az Úrhoz, hogy a mai napon is birtokba tudjam venni azokat a javakat, áldásokat, amelyeket elkészített számomra. Mert hiszem, hogy az Úrnak a kegyelme és a kegyelem teljessége az Úr Jézus Krisztusban jelent meg a Földön. És tőle veszek mai napon is kegyelmet. És hiszem, hogy a kegyelem megerősíti a szívemet, és megajándékoz engemet örök élettel. Ezért áldom az Urat, dicsérem őt szellememmel, lelkemmel, testemmel. És hiszem, hogy a mai napon is az Úr megérint engemet, és veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Krisztus melletti tanúskodást folytassam, illetve elkezdjem. Köszönöm neked, Uram, hogy fölírtad a nevemet az élet könyvében, és kérlek, hogy a nevemet pecsételd be, soha ne töröl ki a könyvedből a nevemet, és adj ezért kegyelmet, hogy jó előmenetelem, haladásom, fejlődésem legyen az Úr Jézus Krisztusban, az élő Istenek az megismerésében, és a Szent Szellemben való járásban és vezetésben, hogy mindent mindenkor a te dicsőségedre tegyek. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 19. rész. Józsafát, Júda királya viszont éppen és egészségesen hazatért Jeruzsálembe. Jéhu próféta, Hanáni fia a király elé ment, és ezt mondta neki.
Miért segítetted az istentelent? Azt szeretted, aki gyűlölte az örökkévalót? Ezért haragszik rád az örökkévaló. Ugyanakkor talált benned valami jót is, hogy kiirtottad az országodból az Asara bálványoszlopokat, és hogy szívedet az örökkévaló keresésére és követésére szántad.
Józsafát Jeruzsálemben lakott. Onnan járt ki a nép közé újra meg újra. Bejárta országát Bersebától egészen Efraim hegyvidékéig, és visszatérítette népét az örökkévalóhoz, őseik istenéhez. Városról városra ment Júdában, és minden fallal körülkerített városban bírákat nevezett ki. Ezt mondta nekik. Nagyon gondosan és körültekintően ítélkezzetek, mert nem az embereknek, hanem az örökkévalónak szolgáltok a bírói hatalmatokkal. Az örökkévaló veletek lesz, amikor ítéletet hoztok. Az örökkévaló félelme és tisztelete legyen rajtatok, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az örökkévaló igazságos, és nem tűri az igazságtalanságot. Nála nincs személyválogatás, részrehajlás vagy megvesztegetés. Amikor visszatért Jeruzsálembe, ott is kinevezett Józsafát lévitákat, papokat és Izrael népéből való nemzetségfőket, hogy ők ítélkezzenek az örökkévalóra tartozó és egyéb ügyekben. A király nekik is meghagyta. Az örökkévaló iránti félelemmel és tisztelettel szolgáltassatok igazságot. Tökéletes szívvel és hűségesen végezzétek munkátokat. Sokféle ügy fog elétek kerülni. Gyilkosság, törvények, rendeletek, parancsok megszegése és hasonlók. Izrael népéből való testvéreitek fognak előttetek állni, akik valamennyien városunkban laknak, hogy szolgáltassatok nekik igazságot. Ilyenkor minden alkalommal szigorúan figyelmeztessétek és tanítsátok őket, hogy ne vétkezzenek az örökkévaló ellen. Így nem fog rátok és testvéreitekre szállni az örökké való haragja. Így ítélkezzetek, és akkor nem fogtok vétkezni az örökké való ellen. Nézzétek, Amarjáhu pap lesz a vezető közöttetek az örökké valóval kapcsolatos dolgokban. Zebadjáhu, Ismáél fia, Júda törzsének fejedelme pedig a király dolgaiban lesz a vezetőtök. A léviták fognak segíteni nektek, mint írnokok és hivatalnokok. Legyetek erősek és határozottak tisztségetekben. Az örökké való azok mellett áll, akik igazságosak. 20. rész. Azután hadjáratot indítottak Jósafát ellen a moábiak, az ammoniak, és velük együtt a meúniak egy része is. Hírnök érkezett, és jelentette Jósafátnak.
Óriási hadsereg vonul ellened Edom felől, a holtenger túlsó oldaláról. Már Hacecón Támár, vagyis Engedi közelében járnak.
Jósafátot félelem fogta el, és elhatározta, hogy ebben a helyzetben az örökkévalót fogja keresni. Ezért böjtöt hirdetett egész országában, Júdában. Össze is gyűltek az emberek egész Júdából és annak minden városából Jeruzsálemben, az örökkévaló templomának udvara előtt, hogy az örökkévalót keressék, és tőle kérjenek segítséget. Jósafát király pedig felállt a Júdából és Jeruzsálemből összegyűlt sokaság közepén, és hangos szóval így imádkozott.
Örökkévaló, őseink istene! Nem te vagy a menny istene, aki uralkodsz a nemzetek minden országa fölött. Kezed oly erős és hatalmas, hogy senki sem állhat ellened. Nem te vagy-e, aki a föld korábbi lakosait kiűzted néped Izrael elől? Nem te adtad ezt a földet örökre a barátod, Ábrahám utódainak? Izrael azóta itt lakik, és itt építette fel nevednek ezt a templomot, amelyről te mondtad, hogyha majd bármiféle csapás ér bennünket, háború, ítélet, betegség, éhínség, és megállunk jelenlétedben, e templom előtt. Mert neved benne lakik, és nyomorúságunkban hozzád kiáltunk segítségért, akkor meghallgatsz és megmentesz bennünket. És most itt vannak ezek az ammoniak, moábiak és a Szér hegyvidékén lakó népek. Örökké való! Te nem engedted, hogy az ő földjükre lépjen Izrael, amikor Egyiptomból kivonult, hanem kikerülte és nem pusztította el őket. Lásd meg, örökkévaló, hogy ezek a népek most azzal viszonozzák ezt, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak bennünket űzni a te birtokodról, amelyet nekünk adtál örökségül. Istenünk, elnézed ezt, és nem ítéled meg őket? Mert nincs erőnk, hogy szembeszálljunk ezzel a nagy hadsereggel, amely megtámadott bennünket. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád nézünk.
Júda egész népe ott állt az örökkévaló előtt, kicsinyeikkel, feleségeikkel és gyermekeikkel együtt. Akkor az örökkévaló szelleme rászállt Jahazielre, aki az összegyűltek között állt. Jahaziel Zekarjáhu fia volt, aki Benája fia, aki Jeiel fia, aki Matanyá fia, aki Ászáf egyik fia volt, és a léviták közé tartozott. Jahaziel ezt mondta.
Figyeljetek, Júda és Jeruzsálem lakói, és te is, Jósafát király! Ezt mondja nektek az örökkévaló. Ne rémüljetek meg, se ne féljetek ettől a nagy sokaságtól, mert ez nem a ti harcotok, hanem Istené. Holnap vonuljatok ellenük, ők majd a Cíchágún jönnek föl, és a Jeruel puszta előtt a patakvölgy végén találkoztok velük. Nektek nem is kell harcolnotok ellenük, csak álljatok meg a helyeteken, és nézzétek, hogyan szabadít meg az örökkévaló benneteket. Júda és Jeruzsálem, ne rémüljetek meg, se ne féljetek! Holnap menjetek ellenük, mert az örökkévaló veletek van!
Ekkor Jósafát egészen a földig hajolt az örökkévaló előtt, azután Júda meg Jeruzsálem népe is földre borult az örökkévaló előtt, és úgy imádták az örökkévalót. Akkor a keháti és kórahi léviták fölálltak, és hangos ének szóval dicsérték az örökkévalót, Izrael istenét. Másnap korán reggel elindultak, és Tékó a pusztájára vonultak. Ott Jósafát a serege elé állt, és ezt mondta.
Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem népe! Higgyetek az örökkévalóban, istenetekben, hogy erősen meg tudjatok állni! Higgyetek az örökkévaló prófétáinak, hogy győzzetek!
Miután így biztatta a népet, Jósafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg élére, hogy előttük vonuljanak. Ezt énekelték.
Dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart.
Ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévaló csapdába csalta az ammoniakat, moábiakat és a szeírieket, akik Júdát megtámadták, és mindannyian vereséget szenvedtek. Ugyanis előbb az ammoniak és a moábiak támadtak rá a szeíriekre, és teljesen elpusztították őket. Majd miután a szeírieket egyesült erővel megverték, egymás ellen fordultak, és kölcsönösen elpusztították egymást. Amikor Júda serege a csatatérre érkezett, és a sziklákról körülnézett, hogy lássák, hol az ellenség, már csak a rengeteg halottat látták szanaszét heverni a földön. Senki sem maradt életben az ellenséges seregből. Akkor Jósafát és serege rengeteg zsákmányt gyűjtött. Az elesetteken tömérdek értékes fegyvert és kincset találtak. Sok háziállatot is zsákmányoltak. Annyi mindent összegyűjtöttek, hogy nem is tudták mindet magukkal vinni. 3 napig csak azzal foglalkoztak, hogy gyűjtögették a zsákmányt. A 4. napon az egész sereg összegyűlt a háladás völgyben, ahol nagy háladó ünnepet tartottak, dicsérték és áldották az örökkévalót a nagy győzelemért. Ezért azt a helyet a mai napig háladás völgyének nevezik. Azután Jósafát vezetésével Júda és Jeruzsálem népe nagy örömmel mind visszatért Jeruzsálembe. Az örökkévaló megszabadította őket ellenségeiktől, ezért örvendeztek. Jeruzsálembe érkezve az örökkévaló templomához vonultak hárfákkal, lantokkal és trombitákkal. A környező országok népeit Istentől való félelem kerítette hatalmába, amikor meghallották, hogy az örökkévaló maga harcolt Izrael ellenségeivel. Ezért Jósafát uralkodása alatt békességben élt az ország, mert Isten körös körül nyugalmat adott nekik. Így uralkodott Jósafát Júda országában. Amikor király lett, 35 éves volt, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azubá volt, Silhi leánya. Jósafát azt tette, amit az örökkévaló helyesel. Nem tért le arról az útról, amelyen apja, Ászák király is járt. De a magaslatokat még nem rombolták le, mert a nép nem követte ősei istenét teljes szívvel. Jósafát egyéb tettei, az elsőtől az utolsóig, megvannak írva Jéhúnak, Hanáni fiának a feljegyzéseiben, amelyek Izrael királyainak könyvében találhatók. Ezek után Jósafát, Júda királya közös vállalkozásba kezdett Ahaziával, Izrael királyával, aki sok bűnt követett el. Közösen építettek hajókat Ecjongeberben, hogy azokat Tarziszba küldjék. Azonban a Márésai Eliézer, Dóda Váhú fia ezt profétálta Jósafátnak.
Mivel összefogtál Ahaziával, az örökkévaló elpusztítja a munkádat.
A hajók valóban összetörtek, és soha nem érkeztek meg Tarziszba.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nos tehát, ugyanez van, látjuk a Bibliában, hogy a jegyesség most nem mennyegző van, hanem az egyház és Jézus Krisztus között jegyességi viszony áll fönn. 2 Korintus beliekezét levél, 11. verszakok, tehát látjátok, eljegyzés, azt mondja Pál apostol, ő mint ugye kerítő, zelota szenvedélye, itt az eredetiben zelota szerepel, szenvedélyesen kell szolgálni az Urat, itt az evangélium hirdetésére vonatkozik, hogy a mennyei elhívást tolmácsoljuk, közvetítjük, azért, hogy az emberek elfogadják az emberek által kipostázott isteni elhívást. De Isten embereknek a száját használja, az evangéliumon hirdető embereknek, vagy a bizonyságtevő embereknek a száját használja, és hidd el, a te szádat is, és szívedet is tudja erre csodálatos munkára használni Isten.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarián, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 4. fejezet. A férfi, aki meggondolta magát. Ahogy a következő tavasszal a melegebb időjárás kicsalogatta az embereket a parkokba, Róz és köztem újra beszédtéma lett a szabadtéri összejövetelek folytatása. De ne csak vasárnap délutánonként, mondta. Az emberekben felkelthetjük az érdeklődést, aztán kicsivel később már össze is pakolunk, hazamegyünk, és egy hétig nem történik semmi. Mi lenne, ha esténként tartanánk az összejöveteleket? Minden este. Ha fel tudnánk állítani egy sátrat valahol, nem jelentene akadályt sem az eső, sem a napsütés. A gyülekezet telkén, mondtuk egyszerre, majd elnevettük magunkat, mert ismét megtörtént ez a véletlen egybeesés. A Glastreet-i épület már egy jó ideje túl kicsinek bizonyult a növekvő örmény közösség számára, így a gyülekezet vásárolt akkoriban egy üres telket Kelet-Los Angelesben, a Goodrich körút és a Carolina Place sarkán, ahova építkezni szeretett volna. Ezért tehát úgy határoztunk, megpróbáljuk megszerezni a gyülekezet vezetőinek támogatását. Ám az előző nyáron tapasztalt gyanakvás és zavarodottság ismét kiült azokon a markáns barna arcokon. Kik azok az idegenek, akik ennyire érdekelnek minket? És egyébként is, miért kellene az örmény pünkösdi gyülekezetnek ebben részt vennie? Nem csupán a mi gyülekezetünk venne részt benne, magyaráztuk nekik. Azt terveztük ugyanis, hogy a térség valamennyi pünkösdi gyülekezetét felkérjük az összejövetelek támogatására. A mi közösségünk biztosítaná a helyet a sátor számára, egy másik pedig gondoskodhatna a zenészekről és a segítőkről, vagyis összedolgozhatnánk. Ám ennek hallatára az arcok csak még merevebbek lettek. Együtt! A Foursquare gyülekezettel, az Isten gyülekezeteivel és a pünkösdi szentség tagjaival, a maguk kétes tanításaival? Arról már nem is beszélve, hogy néhány ilyen úgynevezett keresztény csoportban a férfiak és a nők egymás mellett ülnek. A vének ezzel lezártnak tekintették a témát, majd a nyári tervünket elfeledve számunkra másodlagos jelentőségű ügyeket kezdtek taglalni, miközben Róz és én csendben ültünk. A tények azt mutatták, hogy a pünkös szele, ami majdnem egy évszázaddal korábban Oroszországtól egészen Örményországig fújt, mostanra a többihez hasonló merev, rideg felekezetté vált. És ez mindig is így ment. Hányszor megtörtént, hogy a Szent Szellem minden egyes friss kiáradása rövid időn belül új vallási irányzattá merevült az emberek kezei között. A korlátokat áttörő, szabadságban és örömben útnak induló Azusa utcai nagy ébredésből például, ami pontosan itt, ebben a városban kezdődött, az 1940-es évekre nem maradt más, mint öntelt gyülekezetek tömege, amelyek még egymással sem tudtak kommunikálni, nemhogy az egész világgal. A tragédia ebben, ahogy Róz és én láttuk, az volt, hogy olyan sokat tudtak volna adni. Mindegyik kis közösség a saját falain belül hétről hétre megtapasztalta Isten gyógyító erejét, vezetését és gondviselését, míg a világ, melynek mérhetetlenül nagy szüksége volt erre az erőre, például azok a férfiak, akikkel a hétköznapok során kapcsolatba kerültem, nem is tudta, hogy létezik. Akkor egyáltalán nem is kell részt vennetek benne, könyörögtem a vezetőknek. Elintézem a sátrat, megszervezem a takarítást és minden egyebet. Csak engedjétek használni a telket. Végül már semmi nem hatotta meg őket abból, amit mondtam nekik. Kizárólag az, hogy édesapám is felszólalt a tervünk mellett. Az Izsák Sakarian név súllyal bírt a gyülekezetben. Ha Izsák támogat valamit, még ha kockázatosnak hangzik is, biztosan helyes. Így hát megkaptuk az engedélyüket. És azonnal meg is bántuk. Mint ugyanis megtudtuk, egy sátor felállítása messze különbözik egy szónoki emelvény összeeszkábálásától. Maga a sátor kibérlése jelentette a legkönnyebb részt. Nyilvános használatra szántuk, ezért éppen annyi előírásnak kellett eleget tennünk, mintha egy fix épületet emeltünk volna. El kellett mennem a földhivatalba, a tűzoltóságra, a rendőrségre, a közegészségügyi hivatalba, a közvilágítási és energiaszolgáltató művekhez, és minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy mit tervezek tenni és miért. Csak akkor kezdhettünk hozzá a sátor tényleges felállításához, amikor a kezemben volt ez a kötegnyi engedély. Majd ellenőrizni kellett az elektromos kábeleket, a folyosókat és a kijáratokat pontos előírásoknak megfelelően kellett kialakítani, személygyűjtőkről és mobil mellékhelyiségekről kellett gondoskodni, valamint öntöző kocsiról a por megkötése érdekében. Majd ott volt az a feladat is, hogy az emberek tudomására hozzuk a rendezvényt. Rádiós reklámokat, újsághirdetéseket, kirakati plakátokat vetettünk be, megpróbáltam emlékezni mindenre, amit az autós tejivónk megnyitásakor tanultam. Mindez azonban pénzbe és időbe került. Végül még apám is türelmetlenkedni kezdett. Hetek óta alig lát az irodában, emlékeztetett. Nem volt szükséges akár csak egy szóval is említenie azt, ami a legjobban foglalkoztatta mindkettőnket, a műtrágya üzem, ami az első önálló beruházásom volt. Veszteséget kezdett termelni. 5 kemény éven betelt, mire gyümölcsöző vállalkozássá tettem. Ha nem akarom, hogy csődbe menjen, most azonnal minden időmet és energiámat rá kell fordítanom. Ám attól az érzéstől sem tudtam szabadulni, hogy ezek a sátoros összejövetelek szintén nagyon fontosak. Az esti alkalmakat júliusban kezdtük, és 6 héten keresztül minden nap tartottunk egyet. Az előző nyáron megbizonyosodtam arról, hogy nem szónoknak születtem. A szívem tel is tele volt Isten csodáival és valóságával, de a nyelvem sosem találta a megfelelő szavakat. Fiatal másodunoka testvérem, Harry Mushegan azonban más volt. Mint édesapja, Aram, és nagyapja, Magadrich, tiszteletet parancsoló kiállásával és ékes szólásával a székhez szegezte az embereket, megragadva a figyelmüket. Még csak 20 éves volt, de már is jobb szónok, mint amilyenné én valaha is válhattam volna. Így megkértük, hogy ő prédikáljon. Az emberek eljöttek, majd újra eljöttek, és ahogy teltek a hetek, a tömeg egyre nőtt. Az 5 pünkösdi felekezet, amelyek oly nagy óvatossággal voltak csak hajlandók összefogni az összejövetelek támogatása ügyében, egyre lelkesebbé lettek. Pásztoraik az emelvényen ültek Rózzal, aki a zongora mögött foglalt helyet, és a gyülekezetek kórusai vezették a dicséretet.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
A Bibliafordítás reneszánsza, ezzel a címmel indítjuk útjára a Hit Rádió új magazin műsorát. Szervusztok, kedves hallgatók! Benke László vagyok, és itt a stúdióban Rugási Gyula tanárúrral ülök, akinek a pedigréjét és mindenféle titulusait most nem fogom elősorolni.
És?
Úgyis mindenki ismeri. A műsor apropóját ugyebár az adja, mint a legutóbbi műsorban a Grül házaspárral kifejtettük, hogy 15 éve indult útjára a Szent Pál Akadémia bibliafordító projektje. Gyula, te követted el az első evangéliumfordítást, és Grülné Csalogesztertől úgy tudom, hogy ez készült el legelőször, ugye? Tehát ez már egyfajta embrió állapotban megvolt, még mielőtt akár a projekt elindult volna.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgató közönséget. Úgy látszik, hogy az idősebb embernek tágabb az emlékezete, én minimum 20 évre emlékszem. Valamikor a 90-es évek közepén valóban a márk már megvolt, de hát valamivel elkezdett kezdeni, egyéb érdem nem fűződik a tevékenység.
Előszavadban szerepel, 95-ben indult maga a projekt, 2001-ben jelent viszont csak meg.
Ez kétségtelen igaz, már mint az új Exodusban.
Máshol korábban megjelent már a márk?
Nem, az első korintoszi levél jelent meg egyszer, mondhatni tesztszerűen a Holmiban, de érdemes volt, azt hiszem, megjelentetni, kedvező visszajelzéseket kapott az ember.
A legelső újszövetségi fordításod akkor ezek szerint a 1 Korintus volt?
Nem. A márkkal kezdődött, vagy egyszerűbben szólva a márkkal kezdtem, és a korintoszi levél az csak egy későbbi stáció, meg ezen nem sokkal későbbi stáció, hiszen azok a szövegek, amelyeket én fordíthattam, nekem jutott osztály részül, nem tudom, milyen eufémizmussal környezzem, azok nagyjából 20 éve megvannak. Persze természetesen nyers állapotban, azóta már a felismerhetetlenségig idézőjel csiszolódtak.
Felismerhetetlenségig ahhoz képest, amilyen a nyers állapot.
Igen, de ez nem baj.
95-ben tehát lefordult a márk. Ez a pályának milyen szakasz ekkor? Tehát te Debrecenben vagy, ugye?
Igen, de hát végtére is teljesen természetes, hogy az ember köztünk szólva és zárójelben mindannyian jó értelembe vett neofiták vagyunk, tehát a kezdet lendülete az egy jó ideig eltartott. És a kezdet lendülete általában az ember privát életében megint csak idézéles heroikus korszakot szokott jelenteni, és hát az ember ugye az ügybuzgalmát azt mindennek fölébe helyezvén, hát ezzel foglalkozott egyrészt. Másrészt pedig a debreceni és egyéb tanítói tevékenység is szorosan összefonódott az ókeresztény korral, tehát nem kellett különösebb kitérőre hagyatkozni itt, vagy föladni egyéb tevékenységet ahhoz, hogy tökéletesen otthon érezzem magam.
Ez a kezdet nálad amúgy egy személyes megtéréssel is összefüggött, vagy tehát a kezdetet onnan számítandó a bibliafordítás munkáját?
Igen, hát mit ezen a helyen valamikor a tél végén szerencsés lehetem a saját megtérésemről röviden beszélni. Teljes mértékben egybeesett. Akkor elmondtam, hogy én kiszótároztam a 80-as években többször az Új és az Új Szövetséget, állandó otthoni körünkben, vagyis mondjam, csak egymás között olvastuk, heti penzumra darabolva.
Ez a kapitánfi tegyei szótár?
Nem, tessék?
A kapitánfi féle tegyei féle szótárról van szó, vagy?
Nem. A kiszótár az annyit, hogy saját szótár, most máig megvannak, meg tudom mutatni.
Ja, te készítettél magadnak
szótárhoz. Tehát, hogy ember lelkiismeretes filosz tevékenységet folytatott, soha két sort magáról, a Bibliáról nem írt, csak a környezetéről. Tehát az ókereszténykorról, az antik filozófia történetről, ókori teret történelméről, de magáról a Bibliáról nem. Semmilyen szövegéről, semmilyen aspektusáról, semmilyen üzenetéről, ha tetszik. Ehhez volt mellőzhetetlen lépés, vagy stáció a megtérés, azt hiszem.
Ami a 90 környékén következett el?
Igen.
Tehát a 80-as években már szótárakat készítettél saját használatra?
Hát mint mindenki, gondolom.
A gnoszticizmus iránti kutatómunkád, meg érdeklődésed, az mikorra datálódik?
70-es évek végére, 80-as évek elejére, tehát az egyetem elvégzése utánra egészen pontosan. Nos, természetesen akkor csak félig meddig mondtam igazat, hiszen a gnosztikus szövegek tanulmányozás és a gnosztikus exegézis, tehát írás értelmezés idézőjelben, vagy írás torzítás, az megkövetel bizonyos bibliafilológiai affinitást, illetve tevékenységet. De mondjuk így, hogy Mandinerről másodkézből, vagy szekundér módon, nem alanyi érdeklődésből fakadóan.
Miért pont márkkal kezdted?
Semmiféle racionális válaszom nincs. Természetesen a szinoptikusok elsőbséget élveznek ilyenkor mindig. Értendő ezen, hogy a jánosi teológia, a János evangélium szövegen kívül a maradék három. Most talán azért, hogy ne a Mátéval kezdődjön. Természetesen filológiailag soha nem lehet majd eldönteni, hogy kit illet meg a babérkoszorú, az elsőbség, akár a hatástörténetet, akár fiktíve a datálást illetően, hogy most melyik készült el legelőbb. Minden esetre a Márk evangélium szövegi üzenetén túl elsősorban a technikája fogott meg, az a, nem tudom másként nevezni, bocsánatot kérek, de a flashback technikája, vagyis olyan szédületes tempóban végig szágold az eseményrenden. Ugyanakkor pedig a mássálokat, a példázatokat nagyjából ugyanúgy közli, mint a bővebb másik két szinoptikus.
Vannak kutatók, akik ezt a pörgetős technikát, ezt szegényes nyelvi készségeknek is tudják be. Mit szólsz, mert a fintort látom, de...
hogy mondjam, a szegényes nyelvi készségek még a János levelek, vagy a jelenések könyve, vagy esetleg a János evangélium szövegének olvastán sem lenne helyes kifejezés. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ember számtalanszor hallja, különösen azt, hogy ki mindenki ejti ki a száját, milyen jól tud angolul, és utána az embernek, hogy vissza kell fognia a mosolyt, egyéb nyelvekről nem beszélve, tudomásul kell venni, hogy a földközi tenger keleti medencéjében körülbelül a kereszténység születésének idején ez a basic Greek, ez mindenki számára kommunikációs eszközül szolgált, de nem mindenki tanult az iskolában Homéroszt és Platont. Úgy finoman fejezem ki magam. Ezen túl a jánosi teológia érdekessége az, hogy minden mondaton szinte átüt egy egészen más szintaxis mondattan, és egy sémi, vagy más, egyik másik sémi nyelvnek a nyilvánvaló sajátossága. Ehhez képest Márk evangélium kifejezetten differenciált és kifejezetten elegáns görög nyelven íródott. Jó lett, persze fényévekre van az a differenciált és elegáns görög nyelvtől, ezt alig, ha kell mondanom.
Kezdő teológus hallgatóknak is mindig Jánosból adnak fel passzusokat, mert
ez
hogy
alapvetően helytelen, de hát most már mit lehet tenni, végtére is.
Mármint a gyakorlat helytelen.
Abszolút helytelen.
De hogy kéne kezdeni?
Közepes erősségi szöveggel kellene kezdeni, nem csak kellene, hanem kell is, amennyiben az ember a saját szerény gyakorlatára gondol, elfből és még véletlenül sem Jánossal.
Ha már itt tartunk, mennyire homogén az új szövetség görögje? Tehát ez a koiné, ez egységes, vagy változatos?
Hát nézd, egy repülőgépről nézzük a tengert, amely hullámzik és vihardulja, akkor az zöldes massza. Ha egyre közelebb megyünk, akkor egyre inkább kiderül, hogy hát tájfun van. Következésképpen ugyanez igaz az úgynevezett koinéra is. Kifejezetten elegáns szövegszakasok Lugácstól a Zsidó Levélig egyfelől, és kifejezetten idézőjelbe vett szegényes görög mondattan a, mondjuk a jánosi levelekben, de szerintem a szándékos, de most nincs idő, hogy belemegy.
Majd esetleg egy másik apropóba. Ugye Ágoston, amikor az evangéliumi harmóniáját készítette, Márkot mintegy leszólta, pedis sequus et breviator Mattei, Máté követője, ugye ez a pedis sequus, ez az, aki valakinek a nyomában jár, ugye?
Szó és szerint és a lábban nyomába szegődik, ja, igen.
Pedis. És rövidítője, tehát mintha lesajnálná Ágoston Márkot, ugye ő Mátét tartotta a legzsidósabb és az eredeti evangéliumnak. Ehhez képest a mai tudomány szerint Márknak volt egyfajta elsőbsége időben, és ez bővült a szinoptikusoknál más anyagokkal.
Hát igen, józan logikával követve a dolgok, most egyszer több mindent kérdeztél, úgyhogy próbáljuk meg a kérdéseket külön csoportosítani, vagy külön hántani. Az ágostoni álláspont semmilyen szempontból nem mérvadó, akkor már korábbi evangélium harmóniákról is hivatkozhatnánk.
Tatianusra.
Igen, csak hogy Tatianus szíról, tehát mégiscsak sémi anyanyelvű. Viszont Ágoston, amennyire tudjuk, és saját bevallása szerint is a konfessionészben, a vallomásokban, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem tudott görögül. Tehát ahogy egy művelt filozófiai iskolákat látogató, rétori iskolákat és jogi iskolákat látogató fiatalembertől elvárható lett volna, ő úgy nem tudott. Ez nem jelenti azt, hogy nem tudott semmit, félrejelentés ne essék. Következésképpen szövegkritikai ítéletei ebből a szempontból hát legalábbis zárójelbe teendőek. Na most a másik, hogy ki élvez elsőséget és ki nem, ja, és visszakanyarodva, bocsánatot kérek a rövidítés kérdéséhez, az abbreviációhoz, az abbreviátum műfajához, egy létezett műfaj volt. Tömöríteni, rövidíteni, kivonatolni, úgy hívták, hogy exceptum latinul. Na most ez teljesen jogtalag vád, se nem abbreviátum, se nem exceptum Márk Mátéhoz képest. Még akkor sem lenne az, hogyha exakt módon be lehetne bizonyítani, hogy egymást követik. Jelesül Márk Máté. Ez ugye képtelenségbe bizonyítani.
Sőt,
a másik, ami a hagyományt illeti, hogy ki élvez elsőséget, Eusebiosra hivatkoztál az imént, ugye bár az a nevezetes szöveghelyre, amely, hogy mondjam, bizonyos indirekt megközelítést igényel, mert nem csak egyszerűen a Márkra és a Máté hagyományra, tehát az evangéliumok hatástörténetére vonatkozik, vagy megszövegezésének vélhető történetére, hanem az interpretáció történetre is.
Vagyis az értelmezést.
Ahogy van, vagyis, hogy Hierapolisi Papias egy rövid megjegyzését variálják ketten. Ez a rövid megjegyzés az úgy hangzik,
ha hogy megengedett, hogy felolvassam.
Természetesen, különös tekintete a görögül olvasott.
maradnék Vanyú odakent magyar fordításán. Tehát Papias idézi Eusebiosz egyház történetében. Péter kísérője volt, aki a tanítást a szükség követelménye szerint alakította, mert mint Márk alakította a Péter tanítását, és így nem az Úr mondásainak rendszerezését állította össze. Ezért nem hibázott Márk, amikor úgy írt le mindent, ahogyan ő arra emlékezett, mert egyedül csak arra fordított gondot, hogy semmit se hagyjon el azokból, amit hallott, és hogy semmiféle hamis tanítás ne kerüljön közéje. Megengedsz egy kérdést ezzel kapcsolatban? Mert
természetesen megengedek.
Csak hogy ezzel félbeszakítom a korábbi gondolatmenetet, de nekem úgy tűnik, mintha a Papias, illetőleg Eusebius, ki tudja már, hogy ez mennyire ténylegesen papiaszi hagyomány.
Hát erre szeretem utalni, és remélhetőleg visszakanyarodhatunk rá, igen.
Mintha mentegetné Márkot, mert az a Márk, amit ő ismert, mintha nem időrendi sorrendben lenne. Ezért nem hibázott Márk, mert úgy írt le mindent, ahogy ő arra emlékezett. Tehát mintha egy kicsit ilyen összevisszaság lenne az a szöveg, amit Papias ismer, és ezt ő próbálja menteni.
Hát a következőt szeretném ehhez hozzáfűzni elsősorban. Az iménti hagyomány, amelynek Papias, Hierapolisi Papias, tehát egy második században élt, valószínűleg János tevékenységehez és köréhez kötődő egyházatya szövegéből vagy oldudvarából maradt ránk, két irányban is hatott. Az egyik Eusebius, iménti egyháztörténete, szögletes zárójel, szolgáltassunk méltányos igazságot, ez nem vanyófordítás, ez Bán István fordítás, aki ragyogó grécista is egyebek között, tehát itt nem odakent fordításról van szó, még véletlenül sem. Szóval a lényeg az, hogy idézik ketten is egymástól függetlenül, és időben elég nagy távolságban Papias erre vonatkozó nézetét, az egyik Irénaeus, az Adversus Hieresis harmadik könyvében, ugye a Hieresis szintén kisázsiai származású, és a második század utolsó harmadában, Lugdunumban, azaz a mai Lyonban folytatott prédikátori és püspöki tevékenységet gal nyelven, nem tudott igazán jól latinul, görög volt természetesen az anyanyelve. Ő ugye időben is lényegesen közelebb esik Papiashoz, mint ez az Eusebius, aki a negyedik század elején írja meg ezt a nagy hatású és nagy fontosságú művét, azon kívül pedig ízig-vérig híve Origenésznek és az alexandriai teológiának. Ezt ugye tisztázzuk. Na most másfelől ez a megjegyzés nem elsősorban arra vonatkozik, hogy kinek van elsőbsége Máténak vagy Márknak, hanem inkább arra, hogy mit tartottak lényegesnek az általunk ismert evangéliumi szövegekből. Vajon azt, amit direkt módon, közvetlenül a megváltó, tehát a názareti Jézus a száján kiejtett mondat, magyarázat, vagy pedig mindazt, ami e köré szerveződik, a történetek, a háttér, nem tudom, hogy hogyan jellemez. Én azt hiszem, hogy a felolvasott szöveg Eusebiussal talán erre vonatkozott, hogy amennyiben a jézusi példázatokat veszük, ott nem szigorúan szükségszerű egyfajta időrendi sorrend, talán erre utal, de hát azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz eldönteni a problémát. Minden esetre, ha jól emlékszem, onnan indultunk ki, hogy Márk bizonyos értelemben háttérbe szorult.
Most engedd meg, hogy két emelettel lejjebb vigyem a beszélgetést. Minek van négy evangélium? Miért nem írta meg egy valaki a Frankót?
Hát Kurt Allen neve alatt fut, az úgynevezett evangélium harmóniának nevezted. Mindenkinek lehetőségében áll ezt a kérdést tesztszerűen eldönteni. Megveszi az eredetinek egy kissé megcsonkított verzióját, ha még meg lehet venni a Rádai utcában a református könyvesboltban, és elkezdi olvasni a szinoptikus evangéliumot. És akkor valószínűleg rá fog jönni, hogy ez így alig ha megy. Egyszerűen arról van szó, hogy montírozzuk egymásra néhány nagyon szimpatikus ember fényképét. A legjobb esetben is arra lyukadunk ki, hogy az illető nem lesz húsvér figura. Hát amennyiben a szerzői szándékot, intenciót, azon kívül a tanúságtételt, amely ugye az egész rabbinikus hagyomány, magát a őszövetségi hagyományban perdöntő fontosságú, amely ugye olyan, mint a pecsét és az aláírás egy-egy szöveg vagy esemény hitelesítését illetve. No, és ezt kiiktatjuk, akkor nem marad más helyette, csak egy fantomkép. Levegés, ha szabad így fogalmazni. Magyarul megfosztjuk az egészet a személyiségtől, a személyiségjegyektől.
Akkor hadd kanyarodjak, ha megengeded. metodikai kérdésekre, fordítástechnikai dolgokra. Ugye nem fordítók között honos az a mondás, hogy a fordítás olyan, mint egy nő. Ha hű, akkor nem szép, ha szép, akkor nem hű. Te melyik típusnak vagy a híve, Gyula?
Vagyis mondjam, csak elmés mondásokkal, némi fantáziával és tapasztalattal és nyelvi készséggel bárki szolgálhat. Hát ez is olyan elmés mondás, vagyis mondjam, csak mint a fuvalom, vagy mint a pára, semmivé válik semmi idő alatt. Ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy a fordítás státusza az nem egyenlő azzal, hogy valamilyen szöveg legyen az bár a legprofánabb, hétköznapibb, mondjuk egy műszaki leírás, az úgymond szöveghű legyen. A műszaki leírás attól szöveghű, hogy a csavarhúzó az csavarhúzó marad és kész. Itt viszont nem erről van szó. Végtelenül jelentés sűrű és jelentés telített világok állnak egymás mellé, és nem csak a görög szöveg valamely modern nyelvi fordítása tekintetében, hanem úgymond hipotetikusan is, hiszen az éppen a jánosi teológia apropójában utaltam arra, hogy görög mondatok teljesen sémi szintaxissal, mondattannal rendelkeznek. Tehát nagyon sok esetben a görög szöveg mögé oda kell gondolni valamit, ha nem is betű szerint, de szituációszerűen, amelyet bizonyosan nem görögül gondoltak el. Ezen túl, és ez a leglényegesebb mondandóm, az egész mögé oda kell valamit gondolnunk, amit nem is X, Y és Z nyelven gondoltak el, hanem nyelvül, ha szabad így fogalmazni, tehát a kinyilatkoztatás nyelvén. Magyarán a feladat az, hogy a kinyilatkoztatás üzenetét valamiféleképpen felfedjük és láthatóvá tegyük. Ez ugye paradoxon, hiszen a kinyilatkoztatás fogalma héberül, görögül, latinul, mind-mind valami fátyolnak vagy függönynek a fellibbentésére vonatkozik, tehát vizuális metafora. Most hogyan lehet a nyelvet ugye fölfedni? Ezzel a paradoxonnal kell birkóznunk valamilyen formában. Na de hát ezt évezredek óta művelik különböző kultúrákon és különböző nyelveken, tehát abszolút nem érzem úgy, hogy a kérdés az arra irányul, hogy mennyire szó szerinti és szöveghű egy üvenet tolmácsolása, akkor jobb, és akkor hűségesebb, vagy szebb, és így tovább, és így tovább. Vagy pedig, ha elrugaszkodunk ettől a bizonyos szó szerintiségtől, akkor okvetlenül hűtlenné válunk, és hogy mondjam, megcsúnyulunk. Erről szó sincs. A nyelvi üzeneteknek a, hogy is mondjam, csak a leglényegesebb magva és töltete az nem a szó és nem a mondat, hanem az úgynevezett idiomák. Ez a kifejezés.
Mögöttük húzódó tartalom.
Hát az idiomák a kifejezésnek tudom csak fordítani, amikor valamely nyelvi formula, ami több szóból áll, csak szituáció szerint értelmezhető. Mindenki tudja, hogy akármit is fordítunk, bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre, idiomát csak idiomával lehet lefordítani. Az annyit jelent, hogy a kifejezés nem lesz egyenlő a benne előforduló szavak összegével, ha szabad ilyen exakt módon előhozakodnom.
Köszönöm szépen az eddigi figyelmet és válaszokat. Most rövid zene, és a zene után fogunk ismét találkozni. Ismét tehát a stúdióból. Az előző adásrészben Rugási Gyula tanárúrral beszélgettünk a Márk evangéliumáról, és most velem szemben gyors váltással Ruf Tibor teológus. Szerettünk volna itt a rádióban egy teológusnak, nem csak egy filosznak, hanem egy teológusnak is a véleményét hallani az evangéliumokról általában és Márkról. Hadd sokkoljalak már is az a, minek kell négy? Miért nem volt elég egy tökéletes evangélium, mint ahogy ugye később az egyháztörténelem során előálltak Diatesszaronnal, te is a Szent Pál Akadémián egy kronológikus evangéliumot olvastatsz, most akkor minek van négy darab belőle?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Biblia azért más történeteket is van, hogy elmond kétszer, két különböző könyvben, már az Ószövetségben is. Van olyan is, amit háromszor elmond. Kétségkívül négyszer egyedül az evangéliumokat mondja el, négy különböző szemszögből. Ez nyilván azt is jelenti, hogy ez a Bibliának a legdicsőségesebb története, amit fontosnak tartott négy különböző szempontból mondani el. De hát párhuzamba szokták ezt állítani a négy kerubbal is, amelyek hordozzák Isten trónszékét. Ugye mivel a názáreti Jézus Krisztus nem más, mint a testben megjelent Isten, és az ige azt mondja, hogy, illetve ő azt mondja magáról, hogy aki engem nem látott, az látta az atyát. Ő az Istennek a hibátlan képmása, gyakorlatilag az Isten megszületett a Földön egy emberként, és megmutatta, hogy milyen az, ha ő itt van emberként közöttünk. A teista barátaim, akik azt szokták mondani, hogy na, akkor jelenjen meg az Isten, és akkor majd elhiszem, hogy van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez megtörtént, Jézus Krisztusban megjelent Isten, meg lehet nézni, és ahogyan az Isten jelenlétének a trónszékét Ezékiel prófétánál négy kerub hordozza, és azon van az Úr dicsősége, aki egyébként ott is egy emberhez hasonlít. Ugyanúgy a négy evangélium, mint egy hordozza a testben megjelent Istennek a kinyilatkoztatását. Párhuzamot is szoktak vonni egyébként a kerubok, az evangéliumok, sőt a főpap, meg ugye a Szent Sátorban is négy szint használtak mindig, és azokkal is párhuzamba szokták állítani a négy evangéliumot.
Ha ugye a messiás Isten képmás, akkor mondhatnánk, hogy az evangélium az a képmásnak a képmása. Ugye egyfajta tükröt állít Krisztus elé. Na most, ha már négy van, ez négyféle tükör. Te hogy látod az evangéliumok közötti különbséget? Mint ahogy ugye említetted, az Ezékielféle kerubok a négyféle arccal, már Ireneusznál is ez szerepel, hogy megfelel ennek a négy arcnak. Ez négy perspektíva, négy különböző történet esetleg, négy külön célszemély, vagy célcsoport?
Én két koordináta tengelyt látok. Az egyik az a király és a szolga, a másik pedig az Isten és az ember. Tehát, hogyha most úgy képzeljük el, hogy a vízszintes tengelyen egyik irányba Isten, a másik irányba az ember, a függőleges tengely, amely ezt metzi, az pedig a király és a szolga. A négy evangélium ebből a négy aspektusból mutatja be Jézus Krisztust. A Máté evangélium elsősorban királyként mutatja be, beszédei is ebből a szempontból vannak leírva, míg a Márk evangélium viszont elsősorban szolgaként mutatja be.
Bocsánat, ez az ezékieli ikonográfiában, ez, ha jól értem, a Máté az oroszlán?
Igen.
És Márk a...
Lenne a bika.
Bika, aha.
Mert ugye az a ilyen igavonó szolgaállat. És akkor a János evangélium istenként mutatja be, a Lukács viszont teljesen emberként mutatja be. És így négy épületeket szokták négy irányból megvilágítani, az ilyen szép tornyokat, hogy megvilágítja Jézust, mint Istent, és Jézust, mint embert, és Jézust, mint urakurát, és mint mindenkinek a rabszolgáját. Tehát ez az a négy aspektus, amit a négy evangélium bemutat.
Ha már Márkra szűkülünk le, említetted, hogy ő felelne meg ugye a bikának, tehát igen, a szolgának, és ugye ezt alátámasztják ezek a pörgős jelenetváltások, a sok káj, vagyis és.
Igen.
Még valami egyedi vonás a Márk evangéliumának, ami benned
hát
úgy...
Mindig az erő és a cselekvés között, ugye a tanításokat relatíve a legrövidebben tartalmazza, hát gyakorlatilag a hegyi beszédet egyáltalán nem tartalmazza, amit tartalmaz nagyobb tanításokat, azokat a lehető legtömörebben tartalmazza. Viszont Jézusnak a csodáit meg ő írja le a legrészletesebben, és ő tér ki olyan kis részletkérdésekre, hogy mit tudom én, Jézus... úgy érezte, hogy erő árad ki belőle, vagy hogy észrevette a szellemével, hogy azok mit gondolnak, tehát így időnként, vagy hogy köpött például a gyógyítás közben, tehát mintha a csodatevésnek egy ilyen gyakorlati részletes tanítása lenne. Egyébként ugye azt is mondják, hogy Márk volt Péternek a latin tolmácsa, Péter római szolgálata során. Péter a levelében hivatkozik is Márkra, és azt is tudjuk, hogy Márk, akinek ugye maga ez a neve is latin név, tehát nyilvánvalóan ő római polgárjoggal rendelkező zsidó fiú volt, és nyilvántott latinul. És a korai hagyomány megerősíti azt, hogy ez tulajdonképpen a Péter által Rómában hirdetett evangélium, amit Márk lejegyzett, és mivel a római embereknek is általában a hatékonyság, a hatalom, az erő, a cselekvés volt a fő motiválójuk nem úgy, mint a görögöknek például, vagy akár a zsidóknak. Ezért a Márk evangélium erősen a hangsúlyt a hatalom, a cselekvés, az erő, a hatékonyság, a dinamizmusra teszi. Meg még egy érv van emellett, ez pedig az, hogy latin jövőny szavak vannak a Márk evangéliumban, ami más, tehát sokkal több latin jövőny szó van benne, mint a többi evangéliumban.
Amúgy Márk ugye a hagyomány szerint, ha jól tudom, nem a 12, hanem a 70 közé tartozhatott, és Márk, János Márk anyjának a házánál gyűltek össze a korai tanítványok.
Igen, ez ugyanaz a Márk.
Mégis, mintha ugye Párról ő leszakadna, talán Cipruson, de aztán felkarolja őt Barnabás és Péter.
Igen, és aztán később már Pál is úgy írja a Kolosszé levélben, hogy ha Márk, ha hozzátok megy, fogadjátok be, mert ő is egy olyan munkatársam, aki vigasztalásomra volt a Krisztusban, tehát úgy tűnik, hogy a Márknak ott volt egy megingása a Bar Jézussal való szellemi konfliktus hevét, úgy tűnik, hogy nem bírta ki. Ezen nem is lehet annyira csodálkozni, ha az ember a helyzetbe beleéli magát. Ugye Pál akkor ez volt az első kiküldetés, az élete első csodája. Farizeus hátterű volt, az első csoda, amit tett, az, hogy megátkozott egy embert úgy, hogy az néhány napra megvakult, és hát lehet, hogy a Márk ezt nem tudta földolgozni, magában azt gondolta, na tessék, itt ez a fiatal apostol, és farizeus hátterét nem tudta jól levetkőzni, vagy valami ilyesmi, játszódhatott le benne, minden esetre ott hagyta őket a Bar Jézusos úgy után.
Hogyha a fordítás technikai vizekre elveznénk röviden, az érdekelne, hogy mit szólsz az olyan fordításokhoz, amelyek aktualizálják és köznyelvi eszközökkel hétköznapivá teszik a szöveget. Értem ez alatt, hogy megtartsunk-e olyan archaikus hasonlatokat, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, vagy a kötélnek, kötelet könnyebb átfűzni ugye a tűfokán, mint hogy eredetileg a gamla ezt is jelentheti arámiul. Megtartsuk ezt az archaikus szóképet, ne váltsuk-e át valami modernre, teszem azt könnyebb egy Trabanttal Forma 1-es verseny nyerni, mint mit szólnál egy ilyen fordításhoz? Lenne kedved egy ilyenbe részt venni? Van ennek értelme?
Hát nekem annyira nem lenne kedvem benne részt venni, mert engem ez az oldala nem annyira inspirál, de ettől még azt gondolom, hogy hát angol nyelven már kamionos bibliafordítás is van, ami kifejezetten a kamionosok szlengjére fordította a Bibliát, tehát az, hogy minél több bibliafordítás legyen, ha azok egyébként viszonylag korrektek, az úgy rendben van szerintem. Amúgy a gamla ügyben nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy az új szövetségi kinyilatkoztatás nyelve az a görög, és ezért az, ahogyan az görögre fordítva van, az a helyes. És az, hogy keresik sokan, hogy a szálka vagy a gerenda szemedben az inkább egy kútban levő gerenda, és hogy a, nem is a teve megy át a tűfokán, hanem a kötél és hasonlók, hogy az arámiból veszik az ötleteket, akkor viszont ezeket a görög szövegeket félrefordításnak és félreértésnek kellene tekinteni. Márpedig az arámi szövegek nem maradtak fönn, ez maradt fönn, ez a kinyilatkoztatás.
A másik oldal viszont az, amikor nehéz elképzelni, hogy arámiul hogy zajlott egy szójáték, ami a görögben működik, ugye?
Ez is igaz.
Petrosz Petra, vagy az Anotán kérdés, hogy felülről vagy újjászületni Nikodémusznál?
Igen, ez is teljesen igaz. Itt én azt gondolom, hogy Jézusra rendkívül jellemző az abszurd humor. Az is, hogy buzavirágról nem szednek szőlőt, vagy fügét, tehát olyan képeket használ nagyon sokszor, amik önmagába fölrobbantják a gondolkodásmódot, és e tekintetben végtelen modern. Jézusnak a humora az a 20. századi avantgard humorérzéknek szerintem az ős megnyilvánulása.
Akkor nem véletlenül szerepel a Monty Python Félre Brian életében egy jelenet erejéig.
Hát igen, mondjuk azok ezt az abszurd humort a végletekig feszítették. Ezek az abszurd képek, ezekben fontos az, hogy ezek abszurdak. Az maga is kinyilatkoztatást, tehát jelentése van annak, hogy ennyire abszurd dolgokat mond. Szakadjon, mond a fügefánk, hogy szakadjon ki gyökerestül, és verjen gyökeret a tengerbe. Ahol aztán már tényleg az arámi alapján se tudnak kifolytani. Jézusra jellemző az, hogy tud abszurd humort.
De azzal kapcsolatban, hogy görögül működik, az abszurd szójáték, hogy fordulhatott elő ez arámiul?
Nem tudom, hát az arámi szövegek nem maradtak fönn. Egyébként én azt sem tudom kizárni, hogy ugye tekintettel az akkori kultúrára és életre, hogy én nem tudom kizárni, hogy ők görögül is beszélhettek egymás között. Hát azért akkoriban a legtöbb ember tudott görögül, valószínűleg Jézus is, és akár, sőt, hát szinte ilyen második nyelvként, mint az angol beszélték azért sokan. Meg az is lehet, hogyha mi nem tudunk valamit most visszafordítani az akkori arámi nyelvre, attól az még úgy elsülhetett. Minden esetre azt kiinduló pontnak érzem én, hogy a kinyilatkoztatás görögül maradt ránk, és ugye a következtetés az soha nem tény. Tehát a szöveg, ami nekünk tényként adatott, az a görög szöveg. Én nagyon sajnálnám, ha kiderülne, hogy Jézusnak nem is volt olyan abszurd a humora, mint ahogyan azt a görög szövegek egyébként egybehangzóan tartalmazzák, tehát akkor az azt jelenti, hogy az összes apostolnak félre kellett érteni az arámi mondatot, hogyha végül is mindenki rosszul írta meg görögül.
Köszönöm szépen, Tibor, ennyi fért a műsorunkba. Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.